Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket is, másodjára Zsigmond Balassát, aki most nem mint karmester és zenekarvezető van jelen, hanem mint ahogy a múltkor jelezte, nagyon szívesen eljönne még ide egyszer, és akkor a csillagászat és a filozófia lesz a téma.
Hát én fizikus vagyok, és amellett csillagászatot is tanultam. Annak idején ezt egyben oktatták, tehát nem volt külön csillagászat, hanem fizikusok közül, aki akarta, az fölvette a csillagászatot. Én is fölvettem, de nem ilyen úton mentem tovább. Én szilárd testfizikus lettem, aztán kvantumelmélet. Végül hát átmentem informatikára is, és hát oktatóként mentem nyugdíjba, tehát tanítottam a fizikát, meg az informatikát. De mindig nagyon érdekelt a csillagászat, azon belül is a kozmológia, ami a világegyetem egészének a tudománya, beleértve annak a múltját, a jelenét, sőt még a jövőjét is. És ez már a kezdetek akkor összekapcsolódott a filozófiával, mert hát ugye az világegyetem egésze az mindenképpen ugye végső okokat kutat. Így a tudomány történetben igen sok példa van arra, hogy egy filozófus művelte a fizikát, csillagászatot, kozmológiát, vagy fordítva, hogy egy fizikus, kozmológus az művelte a filozófiát. Hát, hogy az alap példát említsem, Arisztotelész, ugye az ókori görög filozófiának az egyik legnagyobb alakja, az, hát úgy tudjuk, hogy filozófus volt, de ő írta az első fizika könyvet. Az ő tudományát több könyvbe lefektette, és hát van olyan könyv, aminek ez a cím, hogy fizika, meg van olyan metafizika, logika. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő volt az összes szaktudománynak az atya. Tehát a tudománynak a módszereit alapozta meg azzal, hogy a logikának az alapjait kifejtette, és egyéb könyveiben a legalapvetőbb fogalmakat tisztázta, amivel egy tudósnak dolgoznia kell. Hát az ő megfogalmazásában is lehet azt mondani, hogy hát a ókori világnak a kozmológiáját megfogalmazta, ami hát kettős kozmológia olyan értelemben, hogy van a Föld, különben ő már tudta, hogy a Föld gömbölyű, és vannak a Földön az események, és aztán van az égbe az események. Ugye azt hát ugye az Isten vagy az Istenek mozgatták az égi testeket, és az égi testek gömbfelületeken mozogtak. Hát ez tulajdonképpen a geocentrikus világkép és annak a kozmológiája, aminek a matematikai leírását az Ptolemaiosz adta meg az Almagest című művében, amelyben pontosan ezt a kozmológiát fejtette ki, pontos matematikával, annyira, hogy hát elég jól meg tudta jósolni az égi testeknek a mozgását, szóval viszonylag pontos volt, úgyhogy hát utána még 1500 évig csillagászati számításokra ezt használták. Ugye egészen addig, amíg nem jött a kopernikuszi fordulat. Ugye Kopernikusz az, aki hát a heliocentrikus kozmológiát alkotta meg, tehát nem a Föld van a világ középpontjában, hanem a nap és akörül keringenek a bolygók. Most érdekes dolog, hogy hogy a Föld ugye mozog, nem mozdulatlan, ugye úgy tudjuk, hogy Galilei volt az, aki hát ezt úgy nagyon komolyan bizonyította. Tudjuk, hogy amikor kijött az inkvizíciós perről, akkor kilépve azt mondta, hogy és mégis mozog a Föld. Biztos ismerjük az erről szóló Jókai regényt, hogy és mégis mozog a Föld. Érdekes, hogy a középkorban már ezt kimondták és bizonyították. Tehát nem volt minden alap nélkül ez a kopernikuszi fordulat. Éppen egy püspök mondta ki, Orez nevezetű püspök mondta ki, és bizonyította, hogy a Föld az forog. Érdekes volt. Hát aztán a Kopernikusz után jött Kepler, Galilei és végül pedig Newton, aki az egész akkori tudományt, ami tulajdonképpen mechanika tudománya volt, egy csodálatos egységbe foglalta, és matematikailag exakt módon és nagyon szépen leírta. Hát ugye mondtam, hogy filozófiai kérdések is fölmerülnek. Hát mindjárt az elején, hogy ha egy tudós kutat, mit kutat, a természet törvényeket kutatja. Alapvető kérdés, hogy egyáltalán miért vannak természet törvények? Nem kellene, hogy legyenek természet törvények. Lehetne, a világ az egy nagy káosz. De valahogy a tudósok ezt természetesnek vették, hát különben nem kutatnának. Ugye? Aztán másik nagyon érdekes dolog, ami szintén hát filozófiai kérdéseket vet föl, hogy hát miért lehet leírni a törvényeket a matematikával. Nem magától értetődő dolog, hogy a törvények azok ilyen szépen matematikába foglalhatók. Hát aztán akkor kialakult egy újabb modern kozmológia, ami hát Newton munkássága nyomán. Ugye a világ az térben és időben létezik, ez a kerete. Ott van a tér, az egy végtelen valami. Ugye az euklideszi háromdimenziós tér, az nem tudjuk elképzelni, hogy annak valahol vége lenne. Aztán az idő az ugyancsak, ugye nem tudjuk elképzelni, hogy ne lenne végtelen. És ez a tér, végtelen tér és végtelen idő adja a keretét a létező dolgoknak. Hát már Newton idejében fölmerültek problémák ezzel a kozmológiával kapcsolatban. Volt egy Bentley nevezetű kanonok, akivel levelezgetett, aki hát nagyon világosan föl tudta fogni a tudomány legújabb eredményeit, és nagyon komoly kérdéseket tett föl ezzel kapcsolatban. Hát a gravitációs paradoxon, ugye lényegében ennek a kérdését is felvetette, hát ha idő óta létezik a világ, és ott van a gravitációs vonzás, ugye tulajdonképpen Newtonnak ez a legeredetibb törvénye, gravitáció törvénye. Hát ugye minden tömeg vonz minden tömeget, akkor hát valahogy akkor a világnak, vagy legalábbis az anyag egyes részeinek úgy össze kell, hogy szaladjanak, hogyha végtelen idő óta létezik a világ, akkor a gravitációs vonzás következtében vagy az egész világ egybe összemegy, vagy pedig bizonyos csomókban össze kellett, hogy jöjjön, és hát ezt nem tapasztalták, ugye a Newton-féle és a korának a kozmológiája szerint ugye a világegyetemben, hát a látható, akkor még kevés konkrétan látható csillagok, ugye azok úgy egyenletesen vannak eloszolva a világegyetemben. Tehát szó sincs erről, hogy hát egy csomóba összefutnának. Hát különben hozzáteszem, hogy azért Newton egy nagyon vallásos ember volt, tehát ő hitt a világ teremtésében, ugyanez nem illeszkedett bele, tehát fizikájába egyáltalán, ő hitt ebben, világot Isten megteremtett, úgy beállította szépen a naprendszerbe a bolygókat, úgy akkor csodálatos szép rendbe keringenek, és azt se tudja mindenki, hogy Newton több vallással foglalkozó könyvet írt, mint természettudós, tudományos könyvet. Csak ezeket nem ismerik a vallással foglalkozó könyvei. Valószínű, hogy méltán, nem tudom eldönteni, mert nem olvastam. No, hogy tovább menjünk, ez egy kvázi úgynevezett statikus univerzum, amiben hát a dolgok mennek a maguk rendjében mindig ugyanúgy. Tehát egy olyan állandó valami. Ami hát a 19. század végén újabb úgynevezett paradoxonokkal kérdőjeleződött meg. Hát a termodinamika ugye a 19. században elérte a maga csúcsát, és annak van egy entrópia törvénye, amely szerint ez az entrópia az a fizikai rendszereknek egy bizonyos tulajdonsága, leírható, szépen meg matematikailag megfogalmazható, és egy abszolút törvénye a fizikának, hogy az entrópia állandóan növekszik. Ez egyszerűen nincs kivétel. És ezzel nagyon sok minden megmagyarázható. A fizikai törvények iránya, vagy a fizikai folyamatok iránya, sok minden ezzel megmagyarázható, és egy abszolút érvényes törvény, különben mai napig. És hát, hogyha ez igaz, akkor ha végtelen idők óta létezne a világegyetem, akkor az entrópia törvény szerint ugye a entrópia az már elérte volna a maximumát, ezt hívták úgy, hogy hő alá. Az kiegyenlítődik minden hőmérséklet különbség, és mondjuk mechanikai, meg egyéb munkavégzés is lehetetlen. Most, ha körülnézünk a világban, ez nem csak a 19. században, még ma is ettől végtelenül messze vagyunk, hogy kiegyenlítődtek volna a hőmérséklet különbségek. Tudjuk, hogy a Föld felszínén 300 Kelvin van, a világűrben 3 Kelvin, és a csillagokban pedig hát esetleg 3 milliárd Kelvin fok van, úgyhogy iszonyatos hőmérséklet különbségek vannak. Ez az egyik, aztán van még optikai paradoxon, az Olbert-féle paradoxon, amely szerint, hogyha a világ végtelen, és végtelen idők óta létezik, akkor bizony nincsen éjszaka, mert ja, és a világot ugye egyenletesen betöltik a csillagok, azoknak a fénye, hát egyszerűen éjszaka és fényes nappal teremtene a Földön. Tehát, magyar elmondva, itt is valami nagy bubansz van, tehát hogy a világ végtelensége meg a végtelen idő ideje létezése, ez valahogy nem stimmel. Most, 20. századra, 20. század elejére, hát már nagyon tökéletesítették a távcsöveket. Ez a Hubble nevezetű csillagász fantasztikus távcsövet szerkesztett. Most ez nem egyelő azzal, amit most ismerünk. Ugye, most ismerik egy Hubble teleszkópot, ez nem az. Amit most ismerjük, az a világűrbe kiküldött csillagászati távcső. De annak idején ez a Hubb-féle tárcsa is fantasztikus jó volt, úgyhogy rengeteg csillagászati objektumot láttak meg, amit addig nem. És hát már ugye tudtak arról, hogy van egy tejútrendszer, ugye idegen nyelven galaxis, de nem tudták, hogy sok ilyen van. Most Hubble felfedezte ezeket a galaxisokat, és kiderült, hogy rendkívül sok galaxis van a világegyetemben. Ugye mi csak egy pontot látunk, ugye egy világító pontot, de az esetleg egy galaxis, nem egy csillag. Azért azt hitték, hogy minden világító pont csillag, hát jó, tudták persze, hogy a naprendszer bolygói nem csillagok, de azon kívül minden csillagnak vértek. Hubble viszont felfedezte, hogy rengeteg galaxis van. A galaxis az iszonyatos mennyiségű csillag halmazat. Szóval egy nagyságrend olyan milliárd csillagnak a halmaza a galaxis, amit hát nyilvánvalóan a gravitációs vonzás tart össze. Általában ezek mozognak, forognak. És vizsgálta Hubble, hogy hát hogyan mozognak ezek a galaxisok. És egy döbbenetes törvényre bukkant, hogy a galaxisok attól függően, hogy milyen távol vannak tőlünk, egyre nagyobb sebességgel távolodnak tőlünk. Tehát ez a törvény, hogy mennél messzebb van, annál nagyobb sebességgel távolodik tőlünk. Na most ennek a geometriai magyarázata az úgy kell elképzelni, hogy ezek a galaxisok egy léggömb felületén lennének, és fújják föl a léggömböt. Ugye mennél távolabb van eleve két pont a léggömb felületén, annál nagyobb sebességgel fog távolodni tőlünk. Hát ez nem annyit jelent, hogy mi vagyunk a világ központja. Ez bármelyik, ugye a léggömb bármelyik pontján kiválaszthatunk egy megfigyelőt, és ugyanazt fogja megfigyelni, hogy őtől le a léggömb többi pontja az olyan sebességgel távolodik, mennél távolabb van, annál nagyobb sebességgel távolodik. És akkor hát ennek alapján megszületett egy újabb kozmológia, amelyik szerint a világegyetem összes objektuma egymástól távolodik, minthogyha fölfújnák. Na most, ha időben visszafelé megyünk, akkor ebből az következik, hogy világegyetem összes galaxisa valamikor egy pontban volt. Na most, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, illetve voltunk a múlt században, mert megszületett a modern fizika. Az atomfizika, megszületett a relativitás elmélet, és így a csillagászat már túllépett a leíró fázison. Ugye régen egyszerűen csak leírták, hogy itt van egy csillag, ott van egy csillag, így úgy mozog. Ezért a Földre az része volt a csillagászatnak, ez egy leíró tudomány, más nem tudtunk csak, hogy hát ezek hogyan mozognak. Ugye már Ptolemaiosz meghatározta, hogy hogyan mozognak ezek. Viszont a 20. század fizikájában hát ennek sokkal mélyebb fizikai magyarázatát is meg tudták adni. És így megszületett az ősrobbanás elmélet, amely szerint a világ összes anyaga valamikor egy pontban volt. És ugye a fizika törvényei szerint hát akkor iszonyatos nagy anyagsűrűség volt ebben a pontban, és félelmetes nagy energiasűrűség, és félelmetes magas hőmérséklet. Mondjak valamit, 30 milliárd Kelvin fok például. Hát a 30 milliárd Kelvin fokon nem létezhetett az anyag, a mai értelemben vett anyag, nem létezhetett még az atom sem. Sőt, nem léteztek még az atom alkotó elemei, ugye a proton, neutron, elektron sem létezhettek. Mi létezhetett? Egyedül csak fény létezett. És ugye csak fénykvantum lehet lehetett, az létezhetett ilyen nagy energiasűrűséggel és ilyen magas hőmérséklettel. És aztán hát ebből robbant szét a világ, és a modern fizika szépen le tudja írni, hogy ebből a kezdeti állapotból hogyan születtek meg először is. Még nem is az atom alkotó részei, hanem az atom alkotó részeinek az alkotó részei a kvarkok. Ugye aztán a kvarkokban hogyan álltak össze az elemi részecskék. Végül hát millió év múlva megszületett az első atom, aztán az atomok. Hidrogénatomok születtek meg először, meg héliumatomok. Aztán ugye a tömegvonzás és a fizika egyéb törvényei következtében, hogy ezek összecsoportosultak, megszülettek a csillagok, aztán megszülettek a galaxisok. Ez szépen a modern fizika leírja. Hozzájön még persze a relativitás elmélet, és akkor most már tudjuk, hogy a világegyetem az hát időben igen komolyan változik. Na most, hát ebből a kozmológiából, ha úgy filozófiailag utána nézzük és utána gondolunk, akkor és a fizika leírása szerint most már tudjuk, hogy körülbelül 13,8 milliárd évvel ezelőtt nem volt sem tér, sem idő, sem anyag. Mert tudjuk a relativitás elméletből, hogy ezek nem független dolgok egymástól. Ezek kőkeményen összefüggnek. És aztán egyszer csak lett. Ugye, hát ez egy fantasztikus dolog. Most az anyag magát nem teremtheti meg, mert ugye egy nem létező, ő magát nem teremtheti meg. Hát itt bizony filozófiai meggondolásokból kijött az, hogy a világot Isten teremtette. Mert ki az, aki hát meg tud teremteni a semmiből egy világot? Ugye, hát az csak egy mindenható lehet. Na most azért a dolog nem annyira egyszerű, ahogy így elmondtam. Különféle kozmológiai elméletek vannak, amelyeknek ez a valóság és a tapasztalati alapja ugyanez, ez az ősrobbanás, ez a táguló világegyetem, de ez azért vannak különféle magyarázatok. Hát Fred Hoyle-ról nem tudom, hogy hallottunk-e, aki hát egy kiváló csillagász és fizikus, és hát egy ateista ember, nagyon fölbosszantotta őt ez az ősrobbanás elmélet, ugye, mert hát ez feltételezi a jó Istent. Hát ezért ő csinált egy másik kozmológiai elméletet, amivel úgy gondolta, hogy kiküszöböli azt. Ez a Steady State Univerzum, hogy azt állítja, hogy a világegyetem öröktől fogva ugyanígy néz ki, ugyanígy tágul. Ugye a normál esetben, ugye, ha valami tágul, akkor középen lesz egy nagy lyuk, ugye. Na most ő ezt úgy küszöbölte ki, hogy azt mondta, hogy hát tágul, de közben állandóan folyamatosan keletkezik az anyag. És ez fedezi a tágulást. Ezért nem lesz lyuk, hanem állandóan keletkezik az anyag, és így hát ez szolgáltatja az anyagot az örökké való táguláshoz. Hát aztán pehére ezt az elképzelést elnevezték úgy, hogy hát folyamatos teremtés elmélet. Annak idején én a Műegyetem fizikai intézetében voltam, és ott járt a fizikárívjú, a világ legnagyobb fizikai folyóirata, aminek a csillagászat kötete az havonta 500 oldal volt. Úgyhogy fantasztikus nagy mennyiség, hogy akkor rengetegen foglalkoztak ezzel a témával. És a cikkek felében benne volt az a szó, hogy a címének a felében az, hogy teremtés. Tehát akkor azon vitatkoztak, hogy Hát ősrobbanás, tehát egyszeri teremtés, vagy pedig folyamatos teremtés. Most egy Gamov nevezető fizikus azt írta le először 1948-ban egy a legalapvetőbb fizikáját ennek az ősrobbanás elméletnek, és azt mondta, ugye kezdetben volt a fény, hogy és hát abból ugye a tágulás során lecsapódott az anyag, de azt mondta, hogy ez a fény, ez még mindig létezik, mert ennek csak egy kis része csapódott le anyaggá. Ez a fény okvetően betölti még mindig a világegyetemet. Csak mivel kitágult a világegyetem, ennek megváltozott a hullámhossza, és ugye van látható fény, nem látható fény, meg egyéb úgynevezett hát elektromágneses rezgések, megmondta, hogy ez egy 3 Kelvin körüli hőmérsékletű elektromágneses rezgésnek felel meg. Ez az ősrobbanásnak a fény, ami betörte a világegyetemet. Hát 1968-ban Penzias és Wilson megtalálták ezt a fényt. És Nobel-díjat kaptak érte. Ez az úgynevezett maradványsugárzás.
Hogy szólja közben, hogy tehát ennek az összessége az eredményezhetnek valami hasonlót, mint amit feltételezünk, hogy volt a fény?
Nem értem a kérdést, hogy minek az összessége?
Ennek a 3 Kelvin fokos hullámzásnak az összessége, ami ugye a világegyetem, tehát ebben a térben található, tehát hogyha ezt össze tudnák egy pontba vonni, akkor ez lehetne az a fény, tehát amit az illető...
így van. Tehát ez abból a fényből származik, ami az ősrobbanás első pillanatában volt. Most ennek egy része lecsapódott anyaggá, ugye ez a mostani anyag, és ugye a más része pedig, hát mivel tágult a világegyetem, megváltozott a fény hullámhossza, és így úgynevezett hőmérsékleti sugárzás lett belőle, és ez betölti a világegyetemet, mindenfelől jön, és ennek semmiféle más magyarázata nem lehet, csak ez az ősrobbanás. Ekkor ez a Fred Hoyle letette a fegyvert, azt mondta, igazatok van, az én elméletem rossz. Szóval volt annyira okos, be tudta látni, hogy az ő elmélete rossz, és igazat adott a jobbik elméletet. Tehát győzött ez az elmélet, amit hát úgy mondjuk a standard kozmológiai elmélet. Tehát ennek sok-sok válfaja van, és hát ezeknek mindegyiknek ugyanaz az alapja, tehát alapjába véve ugyanazt mondja, de hogy hogyan jött létre ez a mostani világ, ennek a magyarázatában vannak különbségek. Érdekes módon ez a Fred Hoyle aztán tovább kutatta ezt a dolgot, és egy többletes felfedezésre jutott. Ja, hogy mondjam, ugye a csillagok élete, ugye hidrogénből és héliumból jönnek össze a csillagok, tömegvonzás következtében, és mivel a tömegvonzás olyan nagy, ez a hidrogén csomó, ez ugye egyre sűrűbb lesz, egyre magasabb lesz a hőmérséklete, és végül beindul egy termonukleáris reakció, nevezett magfúziós reakció, aminek következtében a hidrogénből hélium lesz, és iszonyatos mennyiségű energiát termel. Ez a magyarázat, hogy a nap az milyen félelmetes nagy energiát termel, és ugyanígy az összes többi csillag is. Ez a magyarázata. De ez még bennünket nem magyaráz, mert ugye a mi testünkben rengetegféle elem van, és a világegyetemben is rengetegféle elem van. Hát az a helyzet, hogy idővel elfogy ez a hidrogén, mert az egész átalakul héliummá, ugye? Aztán akkor beindul a héliumnak a fúziója, ugye? És akkor végül is egy nagy szupernova robbanással, ugye ezek magfúziók fölgyorsulnak, és akkor keletkeznek a nagyobb elemek. a nagyobb rendszámú elemek. Most a számukra a legfontosabb a szén, mert ugye az életnek alapvető föltétele. És Fred Hoyle kimutatta, hogy hát bizony a szén az nem keletkezhet ezekből a reakciókból, legalábbis úgy, ahogy gondoltuk. Szóval nem akarom itt a részleteket elmondani, de szinte lehetetlen, hogy a szén az létrejöjjön, már pedig van szén. És végül is, így elméleti megfontolásokból azt mondta, hogy mégiscsak lehetséges, de csak akkor lehetséges, hogy a szén energia szerkezetében van egy úgynevezett rezonancia, ami egészen pontosan egy bizonyos energia szintű. Ha ez a rezonancia van, de nem ilyen energia szintű, akkor nem jöhet létre egyáltalán maga a szén. Csak akkor, hogy ez a rezonancia pontosan ilyen. És szólt az atom kutatóknak, hogy na, csináljanak kísérleteket, és azok kimutatták, tényleg a szénnek van egy ilyen rezonanciája. Ami nagyon megdöbbent Fred Hoyle, mert miért van a szénnek pontosan ilyen rezonanciája? Mi az oka ennek? Szóval ez megint egy filozófiai kérdés. Aztán ugye a számítástechnika is rendkívüli módon fejlődött annyira, hogy hát lehetett világegyetem modelleket felállítani, amelyekbe berakták a fizikai törvényeket, és a fizikai törvényekben vannak úgynevezett állandó paraméterek, berakták ezeknek a nagyságát, és akkor abból kijött ez a mai világegyetem. És akkor elkezdte gondolkodni azon, mi van, hogyha valamelyik paramétert megváltoztatják. Hát mert egyáltalán ugye nem kötelező legyenek fizikai törvények, ugye? A másik pedig nem kötelező, hogy ilyen alakúak legyenek a fizikai törvények, különben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fizikus szemébe, hogy egyszerűen szimmetrikusak, szépek a fizika törvényei. Szóval fizikus az ebben örömét leli, hogy milyen szépek a fizika törvényei, és aztán, de mindeniben van valami paraméter, amit nem lehet tudni, hogy miért pont akkora, mint amekkora. Az egyszerűen, hogy ott van a Newton törvény, ugye, gravitációs törvény, ugye abban van egy egyenlet, fizikai mennyiség, és előtte van egy állam, de ez a paraméter, ami kimérték, hogy mekkora. De, hogy miért ekkora? De azt nem lehet tudni. Csináltak számításokat. Mi volna, hogyha ezeket a paramétereket nagyon kicsit megváltoztatnák, akkor mit tudom én, zöldebb lenne a Föld, vagy mit tudom én mit. És azt a döbbenetes eredményt kapták, hogy bármelyik paramétert legcsekélyebb mértékben megváltoztatják, akkor mi nem születünk meg. Egyszerűen annyira megváltozik a világegyetem, és annak a részletei, hogy meg se születhetünk. És már összeszámoltak valami 20 nem tudom hány paramétert, aminek a legcsekélyebb változtatásával mi meghalunk, meg se születünk.
Most ez a szénre vonatkozik?
Ez az egyik paraméter a 20-valahány közül, a szén rezonanciája, de a többi ugye van a világban, ugye alapvető fizikai egyenletek, és ezek mindegyiknek van valami paramétere, és ezeket bármelyiket megváltoztatjuk, akkor vagy mi nem jövünk létre, vagy egyáltalán ez a csodálatos világ nem jön létre, egy abszolút unalmas hidrogén halmaz az egész világ. Sem nem jön létre egy csillag sem. Vagy létrejön a csillag, de olyan hamar elveszti az energiáját, hogy emberi élet lehetetlen. Szóval nem akarom ezt részletezni, de szóval egyszerűen ebből az jön ki, hogy valamilyen zseniális mérnöki módon megtervezték ezeket a fizika törvényeit. Szóval ami elképesztő, hogy mennyire zseniális módon meg vannak ezek tervezve, hogy mi létrejöhessünk. És ez a kozmológiában egy új fejezetet nyitott, ez a modern kozmológiának az újabb fejezet, az antropikus kozmológia, mert még a múlt században egy Tipler és Barrow nevezetű fizikus írt egy könyvet erről, az antropikus kozmológia. Mondjuk nem egészen ők találták ki lényegtelenül, de mondjuk ők fejtették ki nagyon világosan ezt az antropikus elvet, különben egy Carter nevezetű fizikus volt, de nem egyenlő az amerikai elnökkel. Carter ugyanúgy írták, aki először felvetette ezt. Szóval antropikus kozmológia lényege az, hogy csak olyan kozmológiai elméletet alkothatunk, ami lehetővé teszi, hogy mi megszülessünk, hogy az ember megszülethessen. Hát ugye filozófiailag végig gondolva a dolgot, ugye azt lehet mondani, hogy hát a világot valamilyen szuperintelligens lény megtervezte, fantasztikus szép módon, ugye, és ráadásul az volt a célja, hogy mi megszülessünk. Ez a teleológia, amit hát még tehát a dolgoknak célja van. Ugye? Tehát a törvényeknek célja van. És jó, és te úgy teremtette a fizikai törvényeket, hogy mi megszülethessünk. Szóval annak idején különben Arisztotelész is ezt mondta, hogy a törvényeknek célja van, tehát teleológikus elmélet. Aztán hát ezt a fizika az kiküszöbölte, tehát a fizikai törvényeknek nincs célja. És végül visszajutottunk a teleológiához. Most mondtam, ez a Tipler és a Barrow írták ezt a könyvet, és hát azóta ezt figyelembe kell venni minden kozmológiai elméletben. És hát persze vannak ateista fizikusok és csillagászok, kozmológusok, hát ezek ugye próbálnak valami kibúvót ebből a dologból, mert hát ebből egyértelmű, hogy van Isten. Ugye? És hát ők találták ki a multiverzum elméletet, hogy ők azzal magyarázták azt, hogy a mi univerzumunk az miért ilyen, mert végtelen sok univerzum van, aztán hát egészen vélet az egyik pont ilyen, mint a miénk, ahol hát mi létrejöhettünk. Hát ugye ez már hitkérdés, hogy valaki ezt elhiszi, ennek bizonyítéka természetesen nincsen, ugye, mert a világegyetem az egy egész, és hát hol van a helye a többi világegyetemnek, szóval ez hát el lehet képzelni, de ez inkább a tudományos, fantasztikus regényirodalom tárgya lehet az ilyesmi, de vannak, akik ezt hiszik. Ugye, mert egyszerűen, és kifejezetten ez a bizonyítékuk, megjelent egy könyv így a multiverzumról magyarul, és egyik fő bizonyíték, hogy van multiverzum, mert ha nem lenne multiverzum, akkor ugye, hát akkor ezt egy szuperintelligens lény kellene, aki megteremtette ezt a világot, ugye, és megtervezte ilyen fantasztikus módon. Most én meséltem, hogy Tipler és Barrow írták ezt az egyik könyvet, ezt a könyvet az antropikus univerzumról. Ez a Tipler egy amerikai fizikus, aki aztán elment Cambridge-be Hawkinghoz és Penrosehoz. Biztos hallottak róla, ugye nagyon híres, szóval legalábbis így az utóbbi 30 év leghíresebb kozmológusa ez a Hawking, meg a Penrose. Ezek együtt dolgoztak, vagy együtt dolgoztak, hát most már öregek, de nyugdíjba mentek, és hát ez a Tipler elment hozzájuk, és az ő munkatársuk lett. És Tipler megtért. Ő egy nagyon kemény ateista volt, és Hawking hatásának megtért, és azt mondta, hogy lehetetlen, ne legyen Isten. És írt egy könyvet, minek az a címe a halhatatlanság fizikája. Ez megvan nekem, ez a könyv. Szóval ő bizony a fizika törvényeiből levezeti a halhatatlanságot és az emberek föltámadását. És utána írt még egy könyvet, a kereszténység fizikája, tehát tulajdonképpen a kereszténység alap elveit azt mondja és bizonyítja, hogy le lehet vezetni a fizikából. Döbbenetes módon azt írja, hogy a teológia, vagyis a vallás elmélete, azt mondja, az a fizika egyik fejezete. Hát ennyit akartam mondani. Majd le is fogom fordítani ezt a könyvet, csak az a nagy baja, hogy hát nincs az a kiadó, aki ezt megjelentessen. A kettő csak együtt lehet, egymásra épülnek. És olyan az a halhatatlanság fizikája, van az első, mit tudom én, 300 oldalban, amit mindenki számára közérthetően leírja a dolgot, és másik 300 oldalban pedig leírja a fizikusoknak ezt a dolgot. Úgyhogy ő, és tehát teleképlet tesz, hogy borzalmas nehéztől, és hát ugye erre épül a második könyv is. Úgyhogy hát nem tudom, hogy meg fog-e jelenni, én le fogom fordítani, majd interneten közzé fogom ezt tenni. Hát akkor kérném szépen a kérdéseket hozzászólásra.
Azért érdekel, hogy ha tágul a világegyetem, az egyes objektumoknak a sebesség az állandó, gyorsul vagy lassul, neten?
Igen, nagyon jó kérdés, mert hogy azt gondolták, hosszú ideig, hogy a táguló világegyetem, ugye, hát tágul a világegyetem, most mi lesz a jövője? Hát háromféle jövőjét gondolták, ugye, egyik az, hogy a végtelenségig tágul, a másik az, hogy a tágulás egyszer megáll, és akkor olyan marad a világ, mint ami akkor kialakult. Harmadik az, hogy ugye a gravitáció visszafordítja, és akkor ugye volt a nagy boom, a kezdeti, utána összemegy, és akkor lesz a nagy recs, ugye? És akkor megint egy pontban összemegy a világegyetem. Ugye ezt próbálták ugye a számításokkal, mérésekkel úgy megtalálni, hogy hol az igazság. És hát a döbbenetes az, hogy ez a tágulás gyorsul, nem hogy lassulna. Ugye a gravitáció ereje az ugye lelassítja, ugye azt gondoljuk, hanem valamiért gyorsul. Erre is van azért egy fizikai magyarázat, de ez eleve kizárja a nagy recset, ugye, tehát ez nem fog megfordulni.
Hát az szóval
ez biztos. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy növekszik a sebesség. Nagyon kicsi, de növekszik a tágulás sebessége. Tehát ugye, mint mondtam, különböző sebességgel távolodnak tőlünk a galaxisok, és az a távolodás sebessége nem lassul, hanem nő. De hogy úgy, még azt hozzá kell tennem, hogy ugye Einstein elmélet szerint a világ az egy négydimenziós zárt gömb, és annak a felületén vannak a galaxisok, és maga a tér tágul. Galaxisok azok vannak, és a tér tágul, ezért távolodnak egymástól a galaxisok.
Vagy egy ágyúcsőbe is, ugye a ágyúgúj az folyamatosan gyorsul, ilyen nagy nyomás hatására. De ez végtelen hosszú lenne, ez az ágyúcső, akkor gyorsul egy darabig, de utána ugye elkezd vákum keletkezni, utána még visszaszívna.
Igen.
Tehát még ez így is visszajön.
Igen, hát azért, szóval azért ez nem egy olyan robbanás, mint ami a katonai robbanás. Szóval ez más, itt a tér tágul.
Most Istent ugye lénynek nevezted, őt nem szokták lénynek nevezni, te miért mondtad annak?
Hát ugye a fizika az ugye azért annak ellenére, Tibler azt mondja, hogy a egyik fejezete a teológia, de a fizika az nem tud tovább menni ezen a ponton, és nem tudja megmagyarázni ezt a teremtés pillanatát. Ugye? Viszont hát van a Biblia, az abban benne van a teremtés. Ugye, sőt, ugye az az érdekes, hogy mit mond a Biblia, Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Ugye, és mit mond a kozmológia, hogy az első pillanatban csak fény volt. Ugye, hát ugye, aki hisz a Bibliában, ugye, az a Tipler sem hitt egyáltalán Istenben, és végül eljutott a Bibliához, tehát eljutott a kereszténységhez. Ugyanúgy, hát én nem így jutottam el, hát én ugye egyrészt otthonról hoztam, másrészt aztán mint fizikus, modern fizika az nagyon megerősített engem a hitemben. Én a modern fizikán keresztül értettem meg a vallásnak a tényeit. Rengeteg dolgot tudtam meg, vagy értettem meg a modern fizikából, a vallás érthetetlenek tűnő dolgaiból.
De a vallást azt, tehát akár arról a vallásról beszélünk, amiről te, tehát azt is sokféleképpen lehet magyarázni. Tehát, hogy mi volt a teremtés? A szóval teremtés, vagy éppen, hogy fizikailag létrejött egy élőlény, tehát szerintem ez korán sem olyan egyszerű. Tehát legalább annyira bonyolult, vagy legyen csak félig olyan bonyolult, mint maga a világegyetem.
Így van. Tehát ugye itt már a fizikus nem tud mit mondani, az már nem az ő területe. Mondjuk ebben a Tipler könyvben lehet, hogy van erről valami, még a második kötetet nem olvastam. Tehát lehet, hogy ő mond erre valamit, de hát én azt mondom, hogy azért a fizika az azért az anyagi világnak a dolgait tudja magyarázni, és hát esetleg rá tud erre jönni, hogy hát valaki szuperintelligens lény megteremtette a fizika törvényeit, mert nem magától értetődőek. De hogy ezt hogyan csinálta, hát ez csak az Isten tudja. Szerintem mi nem fogjuk soha tudni, még a teológia sem, csak az alap dolgokat, amiket hát ugye az írások meg a filozófiából kijön, ugye, de ugye hát mi adjunk az arra képtelen, hogy az Istennek a dolgait hát fölfogja, és de megértse részletesen. Valami nyilván értünk, amit a mi véges vagyunk, hát lehetővé tesz, de hát mindent nem fogunk megérteni.
Tehát Isten itt nem egy Jolly Joker, tehát amivel a fizikai dolgok nem tudását be tudjuk helyettesíteni?
Igen, hát régen ez volt, de hát ez már sokkal túl van ezen a Jolly Jokeren, amit én elmondtam. Ugye régen valamit nem értettek, tényleg az. De itt most, hát ugye most, hogy minek nevezzük, ez lényegtelen, egyszer a fizikából kijön, hogy egy szuper intelligencia megtervezte a világot. Fantasztikus mérnöki pontossággal. Ez kijön belőle. Aztán, hogy utána erről mit gondolunk, az már egy másik kérdés. Az már nem a fizikusnak a főhatósága. Most hát azért a fizikusok jó része istenhívő. Einstein is istenhívő volt, és egy csokorban, sőt, könyveket írtak arról, hogy a fizikusok és nagy tudósok hogyan nyilatkoznak a hitükről. Tehát, és szó sincs arról, hogy amit ugye a materializmus hirdetett, vagy marxizmus, hogy a tudomány meg a vallás ellentétes egymással. Hát ez nem igaz. Egyáltalán. És a galilei per is, hát ez nem a tudomány és a vallás összecsapása volt. Ma már tudjuk például azt is, hogy érvénytelen volt a pernek a végzése, mert nem írták alá bírát. 50%-a sem írta alá, úgyhogy például érvénytelen volt a galilei per.
Van-e arra tudományosan is értékelhető elmélet vagy elméletek, hogy a nagy búl előtt mi volt, és az, hogy illeszthető be ebbe a világképbe?
Hát fizika nem tud a nagy búl mellé bemenni így általában, tehát ezt lehet mondani. Természetesen vannak próbálkozások erre, de hát ugye a nagy bumnak az egyetlen maradéka, vagy a jele ez a világegyetem. Ugye? Hát ezzel a legegyszerűbb magyarázat szerint ugye csak azt lehet mondani, hogy abban a világban keletkezett. Előtte azért nem lehet föltenni, hogy miért, hogy mi volt előtte, mert nem volt idő. Tehát a kérdés értelmetlen, hogy időben mi volt előtte. Nem volt idő. Ugye Einsteini relativitás elmélet értelmében ugye az anyagnak a tulajdonsága az idő is, meg a tér is. Ha nincs anyag, nincs idő és nincs tér. Tehát a teremtés az egyszerre történt, a tér, idő és anyag teremtése csak egyszerre történhetett.
Hát én más gondolok erről, mert hogyha...
Jobban,
nem vagyok fizikus, úgyhogy lehet, hogy egyes kapok. Végül, mert hogyha összeesik a világegyetem, ugye akkor megint egy pontba kerül, akkor ugye előáll ugyanaz a helyzet, és akkor ugye nem mondhatjuk azt, hogy előtte nem volt idő és tér, mert akkor volt előtte idő és tér, csak aztán az megszűnt, ugye, azzal, hogy lett egy valami, és hogyha egy valami van csak, akkor nincs semmi. Tehát úgy nincs semmi, hogy mégis van valami.
No, hát ugye egyrészt alapvető kiindulási pont azért nem jó, mert nem lesz nagy recs, mert a világegyetem gyorsulva tágul. Tehát soha
most,
nem fog még...
Most.
Na de szóval semmiféle fizikai magyarázatát nem adhatjuk annak, hogy ez miért fordulna meg. De a gravitáció, ha az lehetne az oka, akkor ez már megfordította volna. Tehát szóval nem lehetne, ha a gravitáció hatása érvényesül, akkor nem gyorsulhatna a világegyetem tágulása. Tehát ma már nincs olyan kozmológus, akinek ez lenne a véleménye, hogy ez vissza fog fordulni és lesz nagy recs. Na most régebben ugye volt ilyen, de akkor se mondták azt, hogy akkor megsemmisül a világ anyaga. A legfeljebb azt mondták, hogy megint egy nagy fény zuhatag lesz, mint kezdetben, tehát nem semmi lesz. Tehát odáig nem megy vissza a nagy recs, hogy megint nincs sem tér, sem idő, sem anyag. Tehát ezért nem tudom elfogadni ezt a gondolatot, hogy hát ez...
Jó, akkor én meg abban vitatkozom, hogy ez viszont nem tökéletes teremtés. Tehát a tökéletes teremtés az, ami... Hát mondjuk így, hogyha valaki ugye egy világegyetemet szeretett volna teremteni, abban megteremteni az ő képmását, ugye mert a vallásban az van, hogy Isten a saját képére teremtette az embert, hát akkor ha tökéleteset, tehát ha tud teremteni világegyetemet, akkor kell tudnia olyan tökéleteset teremteni, ami aztán a végén, mondjuk ezzel a nagy tágulással nem jut el odáig, hogy ugye annyira kihűl maga a világegyetem, olyan távol kerülnek egymástól az égi testek, csillagok, bolygók, hogy és semmi másból nem indulhatunk ki, csak a Földből, hogy egész egyszerűen életképtelenné válunk, vagy mondjuk a napnak idővel a kitágulása is lehetetlenné teszi a Föld életet. Tehát ugye a vallás azt mondja, hogy Isten a saját képére teremtette a Földet.
Nem,
az
ember.
Az embert, jó, hát ez nyelvoltás.
Igen. Na jó, hát azt mondom, most te ezt mondod, hogy ez lenne a tökéletes, hát ez semmi nem bizonyítja, hogy ez a tökéletes.
És a világegyetem.
Igen, és ugye nem tudom melyik vallás, ugye vannak olyan vallások, amelyek azt mondják, hogy a világ az végtelen időkig létezik, hát a kereszténység egyáltalán nem ezt mondja, abban benne van a világ vége kereszténység tanításában. Tehát szó sincs arról, hogy ez örökké menne, tehát ilyen értelemben nem tökéletes a világ, de hát most kérdés, hogy mi a tökéletes. Hát szerintem az a tökéletes, hogy ilyen fantasztikus módon beállította a paramétereket, hogy mi megszülethessünk, amellett ugye fölismerhessük a törvényeket, nem olyan bonyolultak, hogy ne ismerjük föl, ugye. Einstein azt mondta, hogy a jó Isten az agyafurt, de nem rossz indulatú. Vagyis, hogy a törvények nem hevernek a lábunk alatt, de nem olyan bonyolultak, hogy mi nem ismerhessük föl. És azt mondja, hogy ez is egy csoda, hogy miért olyanok a törvények, hogy mi fölismerhessük. Ebben is ő csak Isten kezét látta. Tehát, hogy milyen Isten hívő volt.
Jó, kérdezzél.
De ezt szeretem volna pontosan kérdezni, hogy mit értünk tökéletesség alatt, meg lehet ezt egyáltalán fogalmazni?
Hát ez szerintem nincsen általános megfogalmazására, és sajnos be kell fejeznem, mert 6 órára hívtam a kórust.
Köszönöm ma, szépen.
És hát ugye fél hétre fogok odaérni, és addig várnak rám.
Jó, hát nem is szépen.
6 óra van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy felajánlottad
ezt a mai beszélgetést. És tényleg okos hozzászólásokat.
Tudtunk meg.
És sok érdekes dologról tudnék mesélni, de hát el kell menni, de ha meghívtok még egyszer, akkor eljövök, és egyéb dolgokra
szervez.
Például ugye az is érdekes téma, hogy a világegyetemben, hogy vannak-e és hol vannak egyéb intelligenciák, szóval van rengeteg érdekes téma.
Ezzel mikor ér rá, vagy mikor van lájtosabb időszak?
Hát ugye ez tényleg ez a kedved nem nagyon jó, de hát végső esetben így meg lehet oldani. Már korábban lehetne kezdeni, akkor még jobb lenne.
Jó, hát köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
Szervusztok.